Halleluja! Dicsérjük és magasztaljuk, Atyám, a te drága szent nevedet. Köszönjük a te szabadító munkádat, az áttöréseket az életekben. Hálát adunk a szent szellemedért, aki munkálja ezeket a mi rendeleteink alapján. Köszönjük, Uram, a te igédet, amit te a szánkba adtál, ami szikla, zúzó, pöröly, és összetör minden igát a Jézus nevében. Nem tűrjük meg a rablóbanda munkálkodását az életetekben, a felségterületeteken, a munkátokban. Neki engedelmeskednie kell a névre, és el kell tűnni a színetek elől, a Jézus nevében. Mert Jézus nevére minden tét meghajol, a mennyben, a földön és a föld alatt is. Hálát adunk, Atyám, a mai napért, hálát adunk, Atyám, hogy összegyűjtötted a te szentjeidet, hogy a tanítás által növekedjenek szellemben. Köszönjük a békességedet, az örömödet, amely betölti a szívünket. Köszönjük a te jelenlétedet, az érintésedet. És hálát adunk, Uram, hogy napról napra növekedhetünk benned. Köszönjük, Uram, hogy Krisztusban lehetünk. Gyakorolhatjuk a hatalmunkat, érvényre juttathatjuk a jogainkat és a kiváltságainkat. A szent vér oltalmát árasztjuk ki feletetek, és köszönjük a szolgálangyalok munkálkodását az életetekben. Köszönjük, Uram, a te gondoskodásodat, ellátásodat. Köszönjük, Uram, a tőled származó munkahelyeket, a tőled származó szellemi kapcsokat, kötelékeket a Jézus Krisztus szent nevében. És köszönjük, hogy a te áldottaid vagyunk. A Jézus nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és közben emlékeztesd arra, hogy az Úr a te szabadítód. Majdnem táncra perdültünk. Örvendezünk az Úrban. Ölelünk benneteket szeretettel. Köszönjük az Úrnak, hogy a szíveteket felindította az imára, a közbenjárásra, és erre az elhívásra válaszoltatok is. Folytatjuk a vérszövetség sorozatunkat. Második része következik. A mai tanítás címe a vérszövetség módja. Tehát milyen módon történt a szövetségnek a megkötése. Ezt tárgyaljuk ma. És az első igeversünk az 1 Mózes 31-ben található, 44-től 46-ig.
Most tehát jár, kössünk szövetséget, én meg te, hogy az légyen bizonyságul közöttem és közötted. És vet Jákob egy követ, és felemelé azt emlékoszlopul. És mond a Jákob az ő atyafiainak, szedjetek köveket, és gyűjtének köveket, és csinálának rakást, és ott a rakáson ettek.
Amen. Amen. Tehát itt egy felhívás van egy szövetségkötésre. Van itt még két momentum, amire vissza fogunk térni a későbbiekben. Az egyik az emlékkő. A másik pedig az étkezés. Az étkezés nagyon jól látszik az esküvőn. Az esküvőt megpecsételik egy általában vacsorával, de valahol ebéddel. Ritkább az ebéd, többségében vacsorával. Tehát ez része a szertartásnak. Nézzük meg, hogy mi az a három ok, amiért vérszövetséget kötöttek. Az egyik. Egy gyengébb törzs partnert keres. Meg szeretné előzni a vesztét, és szeretné biztosítani a fennmaradását. De nem fontos, hogy ezek törzsek legyenek, ezek lehetnek családok is. Emlékeztek még, a történelem órán tanultunk a varsói szerződésről. Az alapja annak is az, hogy összefognak, és a gyengébb, hogyha bajba kerül, akkor segítenek és támogatják, és megvédik. A második ok, amikor üzletfelek kötnek vérszövetséget, hogy az együttműködésük gyümölcsöző legyen, és teljes bizalommal legyenek egymás iránt. Így nem feltételezi egyik sem, hogy a másik be fogja csapni. A mai üzleti világban nagyon sokszor mit tapasztalni? Átverés. Egyik átveri a másikat. De hogyha az üzleti felek vérszövetséges partnerek, akkor egyiknek sem jut eszébe, hogy a másik ilyet tenne vele. A harmadik pedig, amikor jó barátok összekötik a szívüket. Ez egy önzetlen odaadás. És ahogy olvastuk a múltkor, hogy egybefort Jonatán és Dávid szíve. Annyira szerették egymást. Kenyon a könyvében említ még egy Dámon és Pitiász kapcsolatot, ami nem bibliai, hanem történelmi személyiségeket hoz elő. Tehát a múltban léteztek ezek. Bizonyára ma is vannak olyan nagyon jó barátságok, hogy egymást mindenben segítik és támogatják. A vérszövetség módja. A vérszövetség módja alapjában véve azonos. Ennek ellenére formai különbségek előfordulhatnak. Az afrikai törzsek, az arab, a szír, a balkán népek, ezek mind szövetségi gondolkodásúak. És az ő területükön a következőképpen történtek meg ezek a szertartások. a két szerződő fél a pap társaságában összejön. Második lépésben ajándékot cserélnek. Ez az ajándékcsere annak a jelképe, hogy ami az egyiké, afelett a másik is rendelkezhet. Most itt egy pillanatra álljunk meg, és gondoljunk bele, hogy nekünk szövetségünk van Istennel. Tehát Isten és ember között van egy szövetség, mi beoltattunk a szövetségbe, és ha nekünk valamire szükségünk van, akkor a szövetséges partnerünk a segítségünkre siet. Ezt nem volna szabad elfelejteni. Viszont, hogyha Istennek van szüksége valamire, akkor ő fog kopogtatni nálunk, hogy gyermekem, van egy elhívásod a számomra, és szeretném, ha beállnál ennek az elvégzésére. Az ajándékcsere után következett a szövetségi vágás, a vért borba csepegtették, ezt összekeverték, és ebből az elegyből ittak. Ezt követően a kezükön ejtett sebet összedörzsölték, vagy a nyelvükkel érintették. Amikor a ceremóniának ennek a részéhez értek, akkor gyakorlatilag a felek vértestvérekké váltak. És ilyen módon még az ellenségek is bizalmas barátokká váltak. Tehát ilyen hatalmas ereje van a vérszövetségnek. Természetesen tudni kell és érteni kell a vérszövetségnek az alapjait. Nézzük meg a vérszövetségnek a szentségét. Ezekben a körökben, ahol vérszövetséget kötöttek, a szövetség megszegéséről és a szövetsége való visszaélésről sehol nem hallottak. A primitív népek körében ez az egyetlen olyan szövetség, ami tökéletesen szent. Ezt a szövetséget nem lehet érvényteleníteni, azaz nem lehet felbontani. Ez a szövetség felbonthatatlan. És tudták, hogy a szövetség megszegője az életével fizet. És ezen túlmenően még az a föld is, amelyre rálépett, az is átok alá került. Tehát ilyen komoly következménye és ilyen komoly súlya volt a szövetség megszegésének. Helyettesítő a szövetségben. Esetenként a vezetők kiváltására helyettest jelöltek ki, akik megkötötték egymással a szövetséget. Segít megérteni a szövetségnek a jelentőségét a következő példa. Ez a bizonyos Stanley Afrika kutató, akiről a múlt héten is szó volt, az útja során Afrikában találkozott egy igen erős törzsel. Nem csak találkozott, hanem szembe került velük. Mindenképpen tovább akart menni, és a tolmácsa a következőt javasolta, hogy csak úgy juthatnak tovább, hogyha Stanley megvágja a szövetséget azzal a törzsfőnökkel, aki ott a fennhatóságot gyakorolja. Megkérdezte Stanley, hogy mi jót eredményez ez a számomra, hogyha megkötöm a szövetséget. És az volt a válasz, hogy mindaz a tiéd lehet, amivel a törzsfőnök rendelkezik. Bizonyára Stanley megértette a vérszövetségnek a jelentőségét, mert a későbbiekben 50 esetben kötött vérszövetséget. Több napos tárgyaláson beszélték át a feltételeket. A törzsfőnök Stanley indítéka felől érdeklődött, kérdezte, hogy mi az ő álláspontja, nézete ezzel kapcsolatban, és arra is rákérdezett, hogy képes-e megtartani a szövetséget. Ezt követően történt az ajándékcsere. Stanleynek volt egy kecskéje, és a kecske tejből táplálta magát, az volt az ő táplálási forrása. A törzsfőnöknek azt tetszett meg, és azt kérte. Stanley nehéz szívvel, de végül is átadta, és a törzsfőnök pedig adott egy vörös réz lándzsát, egy ilyen kétméteres lándzsát. Ennél a pontnál még igazából nem lehet érteni a jelentőségét a vérszövetségnek és az előnyét. Ezt követően mindkét fél előállította a helyettesét, a törzsfőnök is egy fiatal vezért, Stanleynek is volt egy fehér bőrű angol segítője, kísérője. Stanley is irtozott ugye a vértől, a vérivástól, de megszokott jelenség az, hogy helyetteseket állítanak ki a felek. Végül is, hogyha van egy csoport, akkor nem az egész csoport vágja meg a szövetséget, hanem egy személy. Ezt követően a pap elvégezte a vágást mindkét helyettesnek a csuklóján, a vért belecsepegtették a borba, összekeverték, ittak ebből az elegyből, majd összedörzsölték a sebeiket. És ezt követően felolvasták a szövetség áldását és a szövetség átkát. Tehát mi történik azzal, aki megtartja a szövetséget, milyen áldás száll rá, és mi történik azzal, aki megszegi a szövetséget. Tehát mindenki tisztán tudta, hogy mi a következménye az egyik és a másik esetnek. Bibliában találunk erre példát. Az 5 Mózeshez lapozzunk el, a 27. fejezethez. Az Ószövetségben volt egy átokhegy, meg egy áldáshegy. És ott évente felolvasták emlékeztetésképpen a népnek az áldást és az átkot. Olvassuk el az 5 Mózes 27-ben, a 9-től 26-ig.
Az áldás és az átok elmondása. És szól a Mózes és a Lévi nemzetségéből való papok az egész Izraelnek, mondván: Figyelj és hallgass, Izrael, e mai napon lettél az Úrnak, a te Istenednek népévé. Hallgass azért az Úrnak, a te Istenednek szavára, és cselekedjél az ő parancsolatai és rendelései szerint, amelyeket én parancsolok ma néked. És parancsol a Mózes azon a napon a népnek, mondván: Ezek álljanak fel a népnek megáldására a Garizim hegyén, mikor által mentek a Jordánon, Simeon, Lévi, Júda, Izsakár, József és Benjamin. Ezek pedig az átkozásra álljanak fel az Ebál hegyén, Rúben, Gád, Áser, Zebulon, Dán és Naftali. A 12 átokmondás. Szóljanak pedig a léviták, és ezt mondják az egész Izrael népének felszóval: Átkozott az ember, aki faragott és öntött képet csinál, utálatára az Úrnak, mesterember kezének munkáját, és rejtve tartja azt, és feleljen az egész nép, és mondja: Ámen. Átkozott, aki kevésre becsüli az ő atyát vagy anyját, és mondja az egész nép: Ámen. Átkozott, aki elmozdítja az ő fele barátjának határát, és mondja az egész nép: Ámen. Átkozott, aki félrevezeti a vakot az úton, és mondja az egész nép: Ámen. Átkozott, aki elfordítja a jövevénynek, árvának és özvegynek igazságát, és mondja az egész nép: Ámen. Átkozott, aki az ő atyának feleségével hál, mert feltakarja az ő atyának takaróját, és mondja az egész nép: Ámen. Átkozott, aki közösül valamely barommal, és mondja az egész nép: Ámen. Átkozott, aki az ő leánytestvérével hál, az ő atyának leányával, vagy az ő anyjának leányával, és mondja az egész nép: Ámen. Átkozott, aki az ő napával hál, és mondja az egész nép: Ámen. Átkozott, aki megöli az ő fele barátját titkon, és mondja az egész nép: Ámen. Átkozott, aki ajándékot fogad el, hogy ártatlan ember vérét ontsa, és mondja az egész nép: Ámen. Átkozott, aki meg nem tartja e törvénynek igéit, hogy cselekedje azokat, és mondja az egész nép, Amen.
Amen. Érdekes dolgok vannak ebben, ugye? Még olyanok is, ami a mai nap előfordulnak bizony. És nézzük tovább az 5 Mózes 28-at. Ott az egész fejezet gyakorlatilag arról szól. Az áldásokkal kezdődik. Elolvassuk az áldásokat, jó? Többit meg házi feladatnak befejezitek otthon. 1-től 14-ig vannak az áldások. Átkokat már hallottunk most az előbb, most áldásokat olvasunk.
Áldások ígérete. Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked, akkor e földnek minden népénél feljebb valóvá tesz téged az Úr, a te Istened. És reátszállanak mindez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek a szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőben. Áldott lesz a te méhednek gyümölcse, és a te földednek gyümölcse, és a te barbodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása, és a te juhaidnak ellése. Áldott lesz a te korsarad, és a te sütőteknőd. Áldott leszel bejöttödben, és áldott leszel kimentedben. Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, akik reád támadnak, egy úton jönnek ki reád, és 7 úton futnak előled. Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreidben, és mindenben, amire ráteszed kezedet, és megáll téged azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad néked. Az Úr felkészít téged magának szent népé, amiképpen megesküdt néked, ha megtartod az Úrnak a te Istenednek parancsolatait, és az ő útjain jársz. És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztet el, és félnek tőled. És bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban, a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében, és a te földednek gyümölcsében, azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy néked adja azt. Megnyitja néked az Úr az ő drága kincses házát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszel kölcsönt. És fejjé tesz téged az Úr, és nem farká, és mindinkább feljebb való leszel, és nem alább való, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, amelyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg, és teljesítsd azokat. És ha el nem térsz egyetlen igétől sem, amelyeket én parancsolok néktek, se jobbra, se balra, járván idegen istenek után, hogy azokat tiszteljétek.
Amen. Szépen hangzik. Többit majd otthon legyetek szívesek folytatni és tovább olvasni. Ez, amit elhangzott, amit felolvastunk, ez Izrael népének szólt, mert Isten Izrael népével kötötte a szövetséget. Tehát nem azoknak a népeknek, akik a szövetségen kívül voltak. Miután felolvasták a szövetség áldását és a szövetség átkát, a sebbe puskaport dörzsöltek, hogy a heg az mind jobban látszódjon, sötétebb legyen. Tehát egy emlékeztető nyom maradjon. És igazából ezek a hegek jelezték egymásnak és jelezték a külvilágnak, hogy ők szövetségesek. Ezt követően jött az emlékeztető szertartás. És a bevezető igényben olvastunk ugye arról, hogy egy emlékoszlopot, emlékkövet állítottak, ahol a klíma megengedte, ott volt egy faültetési szertartás is, ami a hosszú életet jelképezte. Ahol viszont nem nőtt meg a növényzet, tehát egy sivatagos telepen, ott vagy kőhalmot emeltek, vagy emlékművet állítottak fel, és ez az emlékmű emlékeztetett arra, hogy ők egy felbonthatatlan szövetségnek a részesei. Ezen túlmenően van olyan példa is, ezt megnézzük az 1 Mózes 21-ben, hogy Ábrahám jószágot adott Abiméleknek. És ahogy a jószágok szaporodtak, ezek mind arra emlékeztették őt, hogy szövetséget kötöttek egymással. 1 Mózes 21-27.
Vett azért Ábrahám juhokat, barmokat, és adá Abiméleknek, és egymással szövetséget kötének.
Egyértelmű, hogy szövetségkötés történt, és az emlékeztetés itt most a szaporulaton keresztül történik. Mindezek után a törzsfőnök kihirdette, hogy innentől vértestvérek. Tehát nem csak a két fél, aki megvágta a szövetséget, hanem a két népcsoport is testvérek. Stanleynek korábban őriznie kellett a holmiát, mert állandóan meglopták. Attól a pillanattól kezdve, hogy a szövetséget megkötötték, és vértestvérekké váltak, innentől kezdve mindent őrizetlenül hagyhatott, mert ez szent volt a törzs tagjai számára, ugyanis a vértestvér lopásáért halálbüntetés járt. Tehát már is látszik az egyik előnye a szövetségkötésnek, hogy Stanley milyen előnyét élvezte ennek. A szövetség szentesítése után, amit birtokol az egyik, szükség esetén a másik vértestvér rendelkezésére áll. De ezzel csak végszükség esetén éltek, azaz nem élősködtek egymáson. Tehát első körben mindenki a saját szükségletét, a saját módja szerint igyekezett ugye megteremteni, beszerezni. Csak amikor vészhelyzet állt elő, akkor futott segítségét a másikhoz. És a vértestvérekről nagyon sok csodálatos történet maradt fent. A múlt héten a szövetség jelentését, a haszítnak a jelentését már átbeszéltük. Most arra szeretnék rávilágítani, hogy a szövetség az mit is jelent, mit is takar valójában. Azt jelenti a szövetség, hogy benne élsz. Együtt dobban a szíved a többiekkel. Úgy is megfogalmazhatnám, hogy folyamatosan akcióba veszel részt. Hát hogyha a két csoport, mint vértestvérek, együtt dolgoznak és együtt munkálkodnak, akkor vannak közös feladataik, amit együttesen kell megoldani vagy legyőzni. Amikor egy ember belép a szövetségbe, illetve kijelentést kap a szövetségből, akkor teljesen másképp fogja látni a helyzetet. A szövetségnek a nem ismerése nagyon könnyen ajtót nyit az ellenségnek. Nagyon könnyen ajtót nyit az ördögnek. És ez van a házasságokban is, hogy nem ismerik a vérszövetséget a házasfelek kellőképpen, és olykor az az ajtó meg is nyílik az ellenség számára. Tehát az a tanácsos, hogy mindenki tanulmányozza és mélyedjen el a vérszövetségnek a lényegében. A vérszövetség megköveteli a megingathatatlan hűséget. Ugyanis a megingás az általában az illető életébe került. Kemény szabályoknak hangzanak ezek, de ez így működött akkor, és ha még ma is alkalmazzák ilyen törzsi közösségekben, akkor ma is így működik. A vérszövetség annyira erőteljes, hogy hatással van az ember szellemére, lelkére, testére, és ahogy a múlt héten hallottátok, 8 generációra kihat. Legalább 300 évet jelent ez. A testre gyakorolt hatása miben nyilvánul meg? fájdalom és vérontás. Gondoljatok Ábrahámra, érzéstelenítő nélkül saját magának kellett elvégezni a szövetségi vágást. A szövetségi vágások következtében keletkező kis hegek örökre emlékeztetik az illetőt, illetve a feleket, hogy ők szövetségesek. És azt hiszem, hogy nagyon kevés kisgyermek ússza meg, hogy a gyermekkorában ne keletkezzen valami sérülés a testén. Nekem is van a bal hüvelyk ujjamon egy V-alakú vágás, ez olyan 5 éves koromban keletkezhetett, mert éppen paradicsom befőzés ideje volt nyáron, és annyira akartam én is szelni, és hát a végén anyukám kötélnek állt, és nekem is adott egy kést. Aztán volt sivalkodás. Hát elég jól látszik, még most is egy olyan jó centire bent van egy ilyen V-alakú vágás, így felülről nyisz, de az ilyen hegek megmaradnak az emlékezetben. Tehát a szövetségi vágások is ugyanúgy megmaradnak az ember emlékezetében. Úgy fogunk lépni majd az örökké valóságba, hogy ezekre a hegekre emlékezünk. Hogy mikor történtek. Akkor is, hogyha nem szövetségi vágások, lehet az műtéti vagy egyéb más sebb hely, de azok ott vannak a testen. És az ember, amikor találkozik vele fürdőszobában, akkor mindig rá gondol, hogy itt történt valami valamikor. Azért kötöttek ilyen módon szövetséget, hogy a hegek emlékeztessék a feleket a szent kötelékre. Hogy ők szövetségesek, és nem szabad, hogy ezt áthágják, megszegjék, és hogy egymást mindig segíteni kell. Olvassuk el először az 1 Mózes 9-ben, 13-tól 15-ig.
Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld között. És lészen, hogy mikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az ív a felhőben. És megemlékezem az én szövetségemről, mely van én közöttem és ti közöttetek, és minden testből való élő állat között, és nem lesz többé a víz özönné minden testnek elvesztésére.
Amen. Noé vízözöne után hangzik ez el, amit most felolvastunk. Mit jelent az ív? A héberben ez pontosan, hogy az égboltól levő szivárvány ív. És amire most szeretnék rávilágítani, azt mondja Isten, hogy megemlékezem az én szövetségemről. Ez a megemlékezni szó, ez egy szövetségi kifejezés. Tehát a megemlékezés itt a szövetségre vonatkozik. Aztán lapozzunk el a 2 Mózes 2.24-hez. Isten megemlékezett az ábrahámi szövetségről is. Tehát 2 Mózes 2-ben a 23-tól 25-ig olvassuk.
És lőnem a hosszú idő alatt meghala az Egyiptom királya, Izrael fiai pedig fohászkodának a szolgaság miatt, és kiáltának, és feljutal a szolgaság miatt való kiáltásuk Istenhez. És meghallá Isten az ő fohászkodásukat, és megemlékezik Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségéről. És megtekinti Isten az Izrael fiait, és gondja volt rájuk Istennek.
Amen. Amen. Tehát ez abban az időben hangzott el, azt az időt ábrázolja, amikor Izrael népe, akinek szövetsége volt Istennel, egyiptomi fogságban, egyiptomi rabságban van. És Isten gondoskodott arról, hogy az ő népét onnan kivezesse. Itt is itt van ez a szó, hogy megemlékezett. Tehát ez is egy szövetségi kifejezés. És olvassuk tovább a 3 Mózes 26.42-t. Ha az ember ezt csak úgy simán olvassa, eszébe se jut, hogy ezek szövetségre utaló dolgok.
Én pedig megemlékezem Jákobbal kötött szövetségemről, Izsákkal kötött szövetségemről is, Ábrahámmal kötött szövetségemről is megemlékezem, és e földről is megemlékezem.
Amen. Tehát itt mindig a szövetségre utal ez a kifejezés. Az Ószövetségben a szövetség nem a közös, nem az azonos dolgokon alapult, hanem a gyengeségeken. Mint a tanítás elején hallottátok, hogy a szövetség kötésnek az egyik oka az, hogy a gyengébb törzs megelőzze a vesztét, biztosítsa a fennmaradását, keresett egy erősebb szövetséges partnert. A szövetség alapja, pillére az, hogy az egyik fél olyan területen erős, amire a másiknak szüksége van. És ugyanez igaz fordítva is. Lehet, hogy már a múlt héten elhangzott, hogy a szövetségi vér sűrűbb. Ami azt jelenti, hogy a vérszövetség erősebb, mint azoknak az ikreknek a kapcsolata, akik egy magzatvízben voltak. És a vérszövetség szilárd alapját semmi sem képes széttépni. A családok is erősség, gyengeség alapján kötöttek szövetséget. De ehhez előtte fel kellett ismerniük, hogy mi az erősségük, és mi a gyengeségük. A megfontolt döntést követte az elhatározás, majd imával teljes, hosszú megbeszélés. És ezeken a megbeszéléseken csak jó vita születhetett, ami így hangzik, hogyan szolgálhatlak téged? Hogyan tudok feléd haszidot, illetve agapét mutatni? Tehát a másik érdekét helyezte a szem elé. Az agapét könnyebben értitek, mert erről több tanítást hallottatok és olvastatok, hogy az isteni fajta szeretet is mindig azt nézi, hogy mit tehet a másikért. Nem a saját érdekeit tartja szem előtt. A haszid is ilyen. És a múlt héten emlékeztek arra, hogy gyakorlatilag a héberben, ami a haszid fogalmát jelenti, az az új szövetségben az agapé. Tehát mit tehetek a másikért?
Halleluja!
Jövő héten fogjuk folytatni, hogy a vérszövetséget hogyan gyakorolták az Ószövetségben. Képviselőt választottak, kiválasztották a szövetségkötés helyét, állatukat kiválasztották, a helyszínen húztak egy árkot a vér számára, elvégezték a vágást az állatokon, mert az állatok is egy helyettesítő eszköz volt. Ismertették a feltételeket, áldás átuk, ahogy most elhangzott, köpenyt cseréltek, fegyvert cseréltek, aztán a kettévágott állatok közötti vérúton végig mentek, oda és vissza, középen megálltak, és esküdtettek. Esküdtettek, és bevonták Istent a szövetségbe. Mert a háromas kötél ugye nehezebben szakad el. Azt hiszem, hogy ez a kép nem annyira drasztikus, ahol állattartás volt és disznóvágás, ott ugyanúgy ugye ketté hasították az állatot, csak nem a földön, hanem a rendfán, illetve a bontóasztalon, ez megint ugye helyi szokástól függ. Az eskütétel után jött a pecsét, vágás a kézen, és az emberi és az állati vér összekeveredett, jött a névcsere, és legvégül pedig a vendéglátás. A névcsere nagyon érdekes, mert ma is fellelhetők ennek a jelei. Végén a vendéglátás, ez zárja a szertartásnak a sorát. És az esküvőnek is a vége a vacsora, és mi is várunk egy nagy vacsorára, egy 7 éves vacsorára az Úrnál, a menyegzői vacsorára. Halleluja. Jövő héten erről fogunk szólni, és 2 hét múlva pedig a házasság hete. Otthon jelentkezett már a gerincben a gyógyítókeret. Ír területén szintén otthon jelentkezett a gyógyítókeret. Nemi szervekben, szemben, bokában, tehát ízületi területeken van gyógyulás. Kezünket tesszük rátok. Kezünket két dologra használhatjuk. Vagy megáldunk benneteket, vagy az ellenséget távol tartjuk a Jézus nevében. És mivel arról tanítottunk ma, hogy megemlékezni a szövetségről, most egy olyan énekkel kezdünk, hogy emlékezzél meg az Úr jóságáról. Lábszárban is megjelent a gyógyító kenet. Az Úr a te szövetségesed, bízd rá magad teljes elmédből, teljes szívedből a Jézus nevében. Az Úr a te szövetségesed, és bízd rá magad teljes mértékben. Ő a te gyógyítód, szabadítód. Köszönjük, Uram, ennek a testnek a tökéletes működését. Mert Jézus sebeivel gyógyulás nyert. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét. Hálát adunk, Uram, hogy az Úr az ő szövetségese, és minden helyzetében a segítségére siet a Jézus nevében. Szövetségesed, támaszkodj rá minden problémáddal, kérd az ő segítségét, és meg fogod látni a változást, a gyökeres változást, mert ez az év a változások éve, a Jézus nevében. Szabad vagy minden kötéstől. Az Úr a te szövetségesed, támaszkodj rá mindenkor, minden gondoddal és minden problémáddal a Jézus nevében. Ő meg akar áldani, és fogadd el az ő áldásaidat a Jézus nevében. Szövetségesed mindenben, támogat a te előmeneteledben, a Jézus Krisztus szent nevében. Az Úr a te szövetségesed, bízd rá minden gondodat, bánatodat a Jézus nevében, és ő a segítségedet siet. Dicsőség neked, Uram! Az Úr a te szövetségesed, támogatásodra siet mindenben. Bízd meg benne, és kérd a segítségét. Utakat enyeget, és ajtókat nyit a számodra, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Az Úr a te segítséged, támaszod, szövetségesed, fordulj hozzá mindig bizalommal, a Jézus nevében. szövetségesetek. Támaszkodjatok rám mindenkor, és bízzatok meg bennem. Hát ő szeret benneteket, és a segítségetekre siet. A Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Uram, a szabadításodat. Hálát adunk, Uram, a testek tökéletes épségéért és tökéletes működéséért a Te helyreállító és megtartó kegyelmed által a Jézus nevében. Amen. Kezünket tesszük hittel, hozott kelmékre, szövetekre a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőséget neked adunk, Úr Jézus, mert Te fevégezted be a munkát a kereszten. Köszönjük a szent véráldozatodat, a megtört testedet, ami által birtokolhatjuk a szent egészséget. Emlékeztetünk minden testet arra a dicsőséges pillanatra, amikor a megváltás során gyógyulást nyert. Ezért szent egészségnek nevezzük a testeket, és elvárjuk, hogy ebben az igazságban is járjanak. Kiárasztjuk a szent erőt, a gyógyító kenetet, és a szövetekből a testbe árad ez a kenet, amikor hittel hozzáérintik, és ez a kenet, ez a mennyei anyag töri meg az igát, a problémákat, kivezeti a testből, szabadulást és áttörést hoz a Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Szeretettel, tisztelt
készségetem,
hogy
is a pásztorom.
Isten értessen.
Köszönöm.
Illetés nap volt, és egy névnap.
Köszönjük szépen.
Aranyos. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen a megemlékezést. Halleluja. Egy kis összefoglaló következik a pesti tanításból. A problémák sok esetben a szájból erednek, mert a rosszul megválasztott szavak ajtót nyitnak a füstös képűnek, és a Biblia egyértelműen mondja, hogy a nyelv hatalmában van az élet és a halál, és mindenki maga dönti el, hogy mit beszél. Amikor a kísértő előtted áll, őrizd az ajkadat, mondja az ige. És a múlt héten pont erről szóltunk, hogy az angyalok várják a mi rendeleteinket, hogy végrehajtsák, a sötétség angyalai pedig azt várják, hogy mikor szólunk valami gonoszt, hogy ők meg a negatív oldalú munkálkodjanak azon, hogy valóságba jöjjenek a rossz dolgok. Azért van jó hír is, hogy a hittel kimondott jó szavainkkal mindent meg tudunk változtatni. Ezért nagyon fontosak a hitmegvallások. Van egy bizonyos gyógyítókenet, ami csak az evangélista, illetve a proféta hivatalában működik. Ezért nagyon fontos az, hogy rendszeresen, tehát legalább évente hívjunk evangélistát. És szemgyógyító írral kenjük meg azon szolgáló testvérek szemét, akik ezt még nem ismerték fel, hogy szükséges lenne mindenhol evangélistát hívni. Korábban egy dolgot nem értettem. Megkérdezték tőlem, hogy egy egyéves karon ülő gyermek hogyan teheti rá a gyógyító sorban valakire a kezét. És igazából nem tudtam rá a választ. De most hangzott el a 19. tanításban, hogy Isten már csecsemőket is felken. Tehát megkapja az ajándékot, a szolgálati ajándékot. Azok, akik tagok, akik a gyülekezet testének a tagjai, azokban az ajándékok már el vannak plántálva. És úgy szólt ez a tanítás rész, hogy várj a szolgálatodra. Ehhez viszont hozzá kapcsolódott egy másik kis üzenet, hogy Isten a nők között is hatalmasan mozdul, és sokakat új hatalmi pozícióba helyez. Az utolsó finishben vagyunk, kevés az idő arra, hogy utoljára megtapossuk a füstös képűt. Nagyon fontos az odaszállás a közbenjárásra, és komoly szükség van erre a szolgálatra, ennek a szolgálatnak a betöltésére. És nem elfecsérelt idő a nyelveken való imádkozás. Nyitott portálról, nyitott mennyei ajtóról már korábban is szóltunk, ez megerősítésre került. A hatékony evangelizációnak pedig a háttere egyértelműen az ima háttér. Amikor utcán mész, vagy buszon ülsz, és jön egy gyógyító ajándék, akkor az valószínű azért, aki melletted ül a buszon. És ha megengedi, akkor imádkozhatsz érte. Mert ugye nem a pásztorokat és a szolgálókat követik a jelek, hanem a Márk evangélium azt írja, hogy a hívőket ilyen jelek követik. Ettől még nem vagy evangélista, hogy egy gyógyító ajándék megjelent, hanem Isten akart használni ezen a területen. Az agy néha téves impulzusokat bocsát ki, és az ember elesik, akkor az agy azt mondja, ennek most fájni kell. Volt egy pásztor, aki elesett egy valamilyen csomaggal, beütötte magát. Nem azt mondta, hogy most eltörött minden csontom, hanem rögtön megvalódta a szent gyógyulást, és nem is volt fájdalma, csak a fájdalom 3 nap múlva jelentkezett. Mert az agy téves impulzust ad ki, ugye, hogy hát ilyenkor illik fájnia. A gyógyulás jön, hogyha a hívő megáll az igén, illetve cselekszik az igén, és megáll az igén. A szellem is a segítségünkre siet, olvashatjuk az igében. Ez azt jelenti, hogy ha hitben állsz, akkor veled együtt megragadja a problémát, és ellene megy annak. Azt is olvasjuk az igében, hogy minden a javunkra van. Ez azt jelenti, hogy ha szellemben imádkozunk, akkor Isten a javunkra tudja fordítani a rossz dolgokat is. Megvallást hittel kell tenni természetesen, mert különben csak hangot adunk ki. Így jön valóságba. A hitetlenség az nem más, mint egy ellenerő, viszont a hit szava az gyógyít. Aki a hívők közül a világi utat választja, az gyakorlatilag elkanyarodik az Úr útjától, és visszacsúszik. Azaz nincs hitben, és hogyha a világi utat választ, akkor akár még az anyagi csőd is megkörnyékezheti, mert a patikaszerek manapság igen drágák. Rendeletet hozhatunk. Rendeleteket ki kell hirdetni, mint a kisbíró az utcasarkon valamikor. És jön a világosság hozzá, ami azt jelenti, hogy meglátod, hogy miként jön az a dolog valóságba, amit elrendeltél. Az ima lépései. Kérünk, hiszük, hogy megkaptuk, azaz megfogant a szellemi világba, elfogadjuk, és hálát adunk mindaddig, amíg az valóságban nem jön. És szó volt még arról, hogy lehet tenni megvallást a helyes táplálkozás tekintetében, oly módon, hogy a tápanyaggal minden szükséges anyag a szervezetembe jön. És utána kapsz vezetést arra, hogy milyen élelmiszerre álljál rá jobban esetleg. A szervezetet is ki lehet tisztítani megvallással. Hogy minden káros anyag, ami a szervezetembe került, az Jézus nevében eltávozik. Kiválasztódik és eltávozik. Két gondolat még. Fontos, hogy mi készségesek legyünk az elfogadásra. Így kapjuk meg a gyógyulásunkat, így kapjuk meg az anyagi áldásokat. Viszont ha valaki nem készséges az elfogadásra, akkor ez egy akadályt képez az ő életében, egy korlátot. Emlékszem rá, hogy fiatal házasok voltunk, és egyik idős néni a közelből hozott át egy tál epret. És még ma is bánom, hogy nem fogadtuk el, mert nekünk is rengeteg volt egyébként. És Ezzel megakadályoztuk őt, hogy áldottá váljon. Tehát, hogyha valakinek nincs meg az elfogadásra a készsége, akkor egyrészt magának okoz problémát, mert nem fogadja el, illetve aki vetni szeretne, annak is gondot okoz, vagy problémát okoz, mert nem tudja elvetni. Nagyon fontos a világ felé bölcsen megfogalmazni a mondandónkat. Egyébként sem ugye vetjük a gyöngyöket a... Hát a Biblia azt mondja, hogy disznók elé, igen, az illetéktelenek elé. Így jobban hangzik. Ha valaki panaszkodik, hogy ilyen tünet, olyan tünet terheli a testét, ha te azt mondod, hogy az a tünet nincs ott, ő nem fogja érteni, mert ő világi módon gondolkodik, az érzékszervek uralják, és nem fogja érteni, hogy te miről beszélsz. Ilyenkor célszerűbb inkább azt mondani, hogy utasítsd vissza azt a tünetet. Ne fogadd el. Ha jön egy olyan csomag, amit nem rendeltél meg, azt nem fogod aláírni. Ha aláírod, akkor a tiéd. És utána a következményei is, ugye, rád nézve. Tehát bölcsen kell megfogalmazni, hogy érthető legyen a világ számára is. Hogy utasítsd vissza azt a tünetet. Vagy ha akarod, akkor imádkozok veled.
Halleluja!
Köszönjük, hogy itt voltatok. Jövő héten várunk benneteket szeretettel. A vírusoknak is ellene megyünk. Az Úr áldottja vagy!